Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Túlzás nélkül reneszánszát éli a sakkozás a világon, egy sorozatnak köszönhetően. A Netflixen futó Queen's Gambit, magyarul Vezércsel című amerikai minisorozat Walter Tevis 1983-as azonos című regényén alapszik. A főszereplő Anya Taylor-Joy Bess Harmont alakítja a produkcióban. Az ő pályafutásáról és mérkőzéseiről beszél a sorozat. Nagy Totál című műsorunkban Gara Tícia, női válogatott sakkozó volt a vendégünk, akivel a sorozat kapcsán a sportág szépségeiről és nehézségeiről beszélgetett Somodi Evelin.
Kasparov ugye segített itt a játszmáknak a megalkotásában, és pont ő volt az, aki hát korábban azóta visszavonta, szabadkozott emiatt a kijelentése miatt, de korábban még azt mondta, hogy a sakk az egy olyan harc, amiben a nők ugye nem tudnak teljesen jól szerepelni. Pontosabban így fogalmazott, hogy ez egy harc, és a nők gyengébb harcosok, ami hát eléggé megkérdőjelezhető, azt hiszem, főleg a mai világban, amikor egyre inkább szerepet kap ugye a női egyenjogúság. Ugye azóta ezt visszavonta, beszélgetett erről a CNN-en is, ahol Polgár Judit is megszólalt. Tícia, te hogy látod most azt, hogy a női játékosok mennyire kapnak szerepet úgy általánosságban, akár a közéletben, vagy úgy, mint a sportág képviselői, bár nyilván említettétek, hogy számban is azért jóval kevesebben vannak női játékosok, de hogy mennyire változott meg ez akár a sorozat óta, a 60-as évek óta napjainkban, ez most mennyire erős?
Igen, én úgy tudom, hogy a Kasparov ezt a kijelentését 88-as szaloniki olimpián tette, amikor meginterjúolták, ugye akkor nyertek a polgárlányok és Márli Ildikó első aranyukat a sakkolimpián, és a Juditnak egy ilyen szenzációs eredménye volt, azt hiszem egyetlen döntetlen adott, és az összes többi játszmáját megnyerte, és látszott, hogy a Kasparov így nézegeti az akkor 12 éves Polgár Juditot, akinek vörös haja volt, ugye ez is egy párhuzama filmmel, és megkérdezték, hogy mit gondol erről a lányról, mi ez az egész, hiszen látszott, hogy a Judit, Polgár Judit akkor is már egy ilyen világra szóló sakkozó nő lesz, és akkor mondhatott ilyet, hogy hát igen, igen, nagyon tehetséges, de hát azért a nők helye azért nincs a férfiak között, és ez valószínűleg megváltoztathatatlan.
Egyébként tényleg ennyire fontos a játék stílus, hogy ez egy harc, én is azt tapasztaltam, bár én nagyon kezdő szinten csak hobbiból játszottam, hogy én úgy tapasztaltam, hogy ez valamelyest harc, de abban talán neked nagyobb a rálátásod, hogy ez mennyire függ az adott játékos személyiségétől.
Természetesen harc, de a nők ugyanolyan harcosak tudnak lenni, hanem harcosabbak, mint a férfiak. Tehát igazából a női játékosok szinte kivétel nélkül mind nagyon harcosak. És a személyiség mennyiben függ össze a játékstílussal? Ez egy nagyon érdekes és bonyolult kérdés. Nincs egyenes összefüggés, tehát ismerek olyan sakkozókat, akik az életben halkszavúak, kicsit félénkek, nem nagyon szeretik a társaságot, és a táblán pedig tigrisként ugranak a másik torkának, és fordítva is, hogy tehát ez egy ilyen mély pszichológiai kérdés, ezt érdemes lenne vizsgálni, de nem látok konkrét összefüggést a karakter és a játékstílus között. Még visszatérve a Kasparovra és a Juditra, hogy ugye köztük volt egy olyan játszma is, amikor a Judit megverte a Kasparovot egy rapid meccsen Moszkvában, és hát akkor ugye megdőlt ez a Kasparov által lefestett világ, hogy ugye a Judit nem csak hogy betört a férfiak közé, hanem megvert az akkori világbajnokot is. Tehát azt gondolom, hogy ez elég volt ahhoz, hogy megértsük, hogy ha valaki elszánt, nagyon komoly munkát fektet bele, elég korán kezdi, mint ahogy a világ sztároknak a többsége, akkor ugyanolyan esélyekkel indul, mint egy férfi. Tehát ezt nem is kell magyarázni.
Említetted itt az agresszivitást a játékban, hogy ez nem feltétlenül függ össze a személyiséggel. Most a járvány kapcsán esetlegesen az online térbe átvitt sakkjátszmákban, ez mennyire nehezíti meg, hogy nem látod az adott játékost? Persze most ugye nem is nagyon vannak versenyek, úgy tudom, de hogy mennyire tartod elképzelhetőnek, vagy mennyire jelent ez hátrányt, hogyha online kellene megtartani ezeket a versenyeket, mennyire számít bármit is az, hogy látod ténylegesen az ellenfeledet, esetleg egy-egy lélegzetvételét a parti közben akár, ez úgymond a nagymesteri szinten, ez mennyire befolyásoló tényező?
Hát nagyon fontos, hiszen elveszi az egésznek az atmoszféráját, amikor az ember belép a versenyterembe, már ott a levegő egy kicsit nehezebb, a fények, a zászlók, a figurák, az ember leül az ellenfél is, tehát ezt nem lehet megélni egy kanapén ülve a komputerrel szemben, tehát pont a versenyszellemet szerintem nagyon csorbítja ez a mostani helyzet. Természetesen versenyek nincsenek, én is és a csapattársaim is online versenyeken indulunk, de hát az egészen más.
Igen, meg hát a hagyományos formák, mint hogy a készfogása a parti előtt, után, ez mind nincs meg, a bábuknak a koppanása, a sakkórának a leütése, ez mind olyan cselekvés, azt gondolom, hogy ez valamelyest elveszi a helyzetnek az értékét, nehezebb helyzetbe kerülni talán.
Igen, egy picit olyan, mintha otthonról ilyen online gombfociként játszanának le egy foci mérkőzést, tehát ahhoz tudnám egy kicsit hasonlítani. Mindamellett a sakk elég jól tanítható, tanulható és játszható is online, csak éppen a lelke, ennek az egész versenyszelleme vész el.
És említetted, hogy azért szoktál online versenyezni, itt nem áll fent a csalás lehetősége, mert hiszen párhuzamosan bárki bediktálhatja a gépnek a lépéseit, és leellenőrizheti, hogy mi lenne a legjobb ilyen esetben, vagy erre létezik bármilyen kiküszöbölési technika?
Igen, erre vannak már szabályok, hogy kötelezően be kell kapcsolni a kamerát, meg kell osztani a képernyőt, a szobában nem lehet senki, ezek egyre jobban elterjednek már. Ha valaki csalni akar, az így is fog tudni csalni, egy picit nehezebben. Tehát én azt mondom, hogy a csalást teljesen kiküszöbölni nem igazán lehet. Ez is egy probléma, ez nagyon nagy probléma, hiszen minden online nagy versenyen valahogy előkerül valaki, aki valószínűleg csalt, hiszen olyan gépi lépéseket lépett végig, erre különböző programokat használnak, hogy szűrjék ki azt, aki csal, hogy nem emberieket lépett, tehát hogy annyira gépies, erre külön stábja van már a Fidének is.
Itt a csalás kapcsán eszembe jutott ennek úgymond még egy technikája, amiről, hogy a doppingolás kérdése, hogy ugye Best csinálta azt, hogy nyugtatókat vett be a játék előtt, de ugye említetted is, hogy hát ez nem lehet előrevezető, mert a ténylegesen az agyi kapacitás, vagy az agy használatát, ezt a elmélyült gondolkodást nem segíti. De mégis úgy gondolom, hogy a sakkozóknak, ha nem is a ilyen szinteken, hogy szereket használnak, talán az étrendjükre mindenképpen figyelniük kell, ezt szerintem sokan nem gondolnák, de bizonyára vannak erre technikák, amire azt gondolom, hogy minél magasabb szintű játékosokról van szó, annál inkább figyelnek, hogy milyen ételeket fogyasztanak, amivel akár az agyukat serkenteni tudják, és jobban gondolkodni tudnak. De ezt mennyire tapasztalod, ez egy ilyen, mint ahogy említetted is, hogy az indiai játékosoknak akár dietetikai tanácsadóik is vannak, így hazai körökben ezt te így mennyire tapasztalod, ez így tényleg egy ilyen bevett gyakorlat?
Nem, sajnos ez nem bevett gyakorlat nálunk, de én persze próbálok figyelni arra, hogy mit teszem parti közben, leginkább arra figyelek, hogy a vércukrom ne essen le hirtelen, mert akár egy 4-5-6 órás partiban ott ül az ember éppen, szóval ez nagyon könnyen előfordulhat, és a parti vége, ugye amikor már legfáradtabb az ember, ott sokszor elmennek a lehetőségek, velem ez már többször előfordult. Ez nem egy könnyű dolog, hiszen ott van az izgalom, az adrenalin, az ember még az első 1-2-3 órában ott iszza a kávékat, eszi a gyümölcsöt, de a lényeg itt pont a folyamatosságon van, hiszen az agy az állandóan működik, és ugyanúgy cukorral, tehát megtalálni azt a szintet, hogy ne legyen túl alacsony a vércukor, viszont ne is pörögjön túl az ember, ez nagyon nem könnyű, és én érzem néha, hogy érzem ezeknek a hullámait, hogy nem tudok úgy koncentrálni, ahogy szeretnék, pont azért, mert épp nincs ott mellettem egy olyan sport összetétel, speciális turmix, vagy egy olyan szelet, ami pont ezt segíteni.
Általában nálad hogy néz ki, amikor tényleg egy ilyen több napos versenyen veszel részt, napi hány órát vesz az igénybe, hogy nem csak a maga a parti, hanem utána is annak a kielemzése, ez így hány órányi koncentráció naponta mondjuk?
Igazából ez az egész nap erről szól. Tehát délelőtt az ember általában megtudja az ellenfelet, akkor elkezd az ellenfélre készülni. Eldönti, hogy mit fog ellene játszani. Ez is több órát elvesz. Akkor utána elindul a partira, ami legtöbbször azért egy 4-5-6 órás parti. És akkor utána még úgy persze nem tud lefeküdni, hogy nem nézte meg a hibákat, hogy mi volt a probléma, az is egy ilyen fél-egy óra, tehát ha ezt összeadjuk, akkor én azt gondolom, hogy lassan megvan a 10 óra, mellé rakva ennek az idegi és pszichológiai feszültségét. És ezt úgy veszük, hogy ugye minden nap egy forduló van csak a hosszabb verseny. versenyeken. Tehát ez megy mondjuk egy olimpián, vagy egy csapat Európa-bajnokságon 11 fordulón, 11 napon keresztül.
És akkor még az előzetes felkészülés nem is veszük számba, meg hát ugye alapvetően a napi szintű sakkozást, ami nem tudom, esetedben hány óra például, vagy mennyire változó ez, hogy milyen gyakorisággal edzel a versenyekre?
Ez attól is függ, hogy ha van-e verseny a közeljövőben, akkor az ember látja a célt, és természetesen úgy edz, készül, dolgozik. De amikor azt se tudja, hogy lesz-e verseny az elkövetkező fél évben, akkor úgy nehéz egyébként, hogy nincs egyetlen verseny, ami megrendezésre kerül, és most pont egy ilyen helyzet van. Tehát egyelőre a vírus miatt senki nem tud tervezni. A tavalyi sakkolimpia is elmaradt, ugye, a 2020-as, ami Moszkvában lett volna, és most lehet, hogy a 2021-es is elmaradt, mert ugye 21-re tették, tehát lehet, hogy kimarad egy olimpia emiatt, és azért így nehéz tervezni.
És ezt hogy tudják elviselni egyébként, hogy tapasztalod így a sakkvilágban? Ez mennyire megterhelő, hiszen azért a sakknak ez a lényege. Persze a legfontosabb a tudás megszerzésekor, hogy az ember képes legyen ugye otthon leülni, elemezni, gyakorolni, és tanulni, próbálni a variációkat, de az, hogy tényleges megmérettetésre úgymond nincs alkalom, csak az online térbe, ez szerinted mennyire megterhelő most a játékosok számára?
Nagyon megterhelő. Itt is ki fog az derülni, hogy ebből a nagyon nehéz időszakból ki az, aki még erősebb lesz, és ki az, aki viszont nem annyira bírta megpróbáltatásokat, és kicsit elengedte magát. Tehát ugye minden ilyen extrém krízis helyzet az megmutatja, hogy ki az, aki igazán ott van.
Az elmúlt percekben Gara Tícia női válogatott sakkozót hallották, a teljes beszélgetés pedig kedden hallgathatják meg Nagy Totál című műsorunkban, ahol magáról a sorozatról is hallhatnak majd egy beszélgetést.
Sportérték a Trend FM-en.
Történelmet írt a spanyol harmadosztályú Dux Internacional de Madrid labdarúgó csapata. Elsőként ők fizettek bitcoinnal egy futballistáért. A korábban a Real Madrid második csapatáig jutó David Barral váltott klubot kriptodevizáért cserébe. A pontos vételárat nem közölték a felek. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint, mivel a sport ugyanolyan része a gazdaságnak, mint bármilyen más iparág, a bitcoin térnyerése is attól függ majd, hogy az üzleti életben mennyire lesz használatos a virtuális fizetőeszköz. Szabados Gáborral beszélgettem mindenről.
A bitcoin tényleg egy fizetési alternatíva lehet hosszabb távon is, vagy ez csak egy érdekesség, hogy igazából megvan az első futballista, akit kriptopénzért vettek meg?
Én mindenképpen inkább csak érdekességnek nevezném még ezen a szinten, ahol most tartunk, mert azért a klubok közötti tranzakciókban jóval kisebb szükség van új fizetési megoldásokra, mint például a mindennapi életben. Itt is ugye azt tudni kell, hogy az a klub, aki bitcoinnal fizetett, annak ugye az egyik szponzora az éppen bitcoin forgalmazó internetes oldal, tehát nyilvánvaló, hogy itt inkább csak pont a szponzorra való figyelemfelkeltés volt az egész akciónak a célja, hogy ezzel felhívják a figyelmet az új kapcsolatra és az új partnerre. Nyilván ez így nagyon jól sült el, és ugye egy spanyol csapatról beszélünk, valószínűleg ott az ottani piacon ez még nagyobb hír lehetett. Ezért mondom, hogy inkább egy ilyen szándékot látok mögötte. Azt természetesen nem lehet kizárni, hogy a jövőben ez akár tendenciává alakul, már csak azért is, mert ugye nagyon nehéz most még azt megjósolni, hogy mi lesz a kriptovalutáknak a sorsa. Olyat már láttunk egyébként a sportvilágában is. Amerikai sportligákban volt olyan játékos, aki például a fizetése egy részét bitcoinban kapja. Tehát a sportban is megjelent ez a fizetési forma, de azért mondom, ezek inkább csak érdekességek, egyedi megoldások. Az, hogy ez ténylegesen tömegessé tud válni, az alapvetően attól függ, hogy a gazdasági életben egyébként más területeken mennyire válik általánossá. Tehát, hogyha tényleg eljutunk oda, hogy cégek egymásnak sporttól teljesen függetlenül bitcoinnal fizetnek, és a mindennapi forgalomban is jóval nagyobb szerepet kap, akkor nyilvánvalóan a sportban is meg fog jelenni, hiszen a sport is ma már teljesen a gazdasági élet integráns része, ugyanúgy viselkedik, ahogy az üzleti élet. Ha ott sokkal elterjedtebb lesz a bitcoin, akkor a sportban is így lesz.
Említette, hogy itt a tranzakcióban érdekelt egyik szponzor egy bitcoinnal foglalkozó cég, és hát tudjuk, hogy az élsportban a szponzorok mennyire diktálnak, tényleg, hogyha kinövi magát olyan nagyra ez az egész kriptodeviza iparág, hogy egyre több cég tűzi a zászlajára, akkor az egyenes út lehet a nagyobb penetráció felé. Kicsit így ezt olvasom ki a szavaiból.
Az egyértelmű, hogy ha több bitcoinnal foglalkozó cég is megjelenik szponzorként a sportban, akkor ez nyilván hatást tud gyakorolni ezekre a szokásokra. Most mondok egy másik teljesen hasonló példát. Ugye a két nagy bankkártya forgalmazó cég közül az egyik általában az olimpiának, a másik pedig mondjuk a bajnokok ligájának a főszponzora. Olimpiákon a szurkolók a különböző szurkolói zónákban csak olyan bankkártyával tudnak fizetni, ami az éppen a főszponzor által kibocsátott kártyatípushoz tartozik. Egy ilyen megoldást én bitcoin esetében is el tudok képzelni, tehát hogyha például valamilyen nagy sporteseménynek vagy sportklubnak egy bitcoin szolgáltató a partnere, akkor el tudom képzelni, hogy valamilyen módon rajta kell keresztül folyni a fizetési tranzakcióknak. Nyilván itt olyan kizárólagosságot megteremteni lényegesen nehézkesebb lenne, de azt el tudom képzelni, hogy például mondjuk egy szurkoló kedvezményt kap, hogyha ha ilyen formában bitcoinnal fizet, vagy bármi más megoldást. De a lényeg az, hogy valóban itt a szponzorként való megjelenés az mindenképpen elősegítheti azt, hogy ténylegesen a sportipar tranzakcióiban is nagyobb számban megjelenjenek a bitcoin tranzakciók.
És a jelenlegi gazdasági környezet mennyire ágyazhat meg ennek igazából? A bitcoin gyakorlatilag, hogyha dollárba számoljuk, akkor 40 ezer dolláros szint felé kacsingat, ez forintra átszámolva 11 millió forint, és hát nyilván azt látjuk, hogy nagyon sok hagyományos befektetési eszköz visszaesett a vírus idején, míg a bitcoin pont az ellenkező eset történt. Szóval önmagában a gazdasági klíma ön szerint kedvezhet-e annak, hogy egyre több ilyen szponzor jelenjen meg?
Igen, ez egyáltalán nem zárható ki, és ugye azt is látni kell, hogy éppen a koronavírus járvány hatására azért a mindennapi életünk is egyre inkább az online tér felé tolódik el, és ez igaz a fizetési megoldásokra is. Tehát nyilván a bitcoinnak a gyakorlati alkalmazása is elterjedtebb lehet emiatt, és ugye a sportipar is egyre inkább ezeket a szokásokat veszi fel, tehát például mondjuk a merchandising termékek forgalmazásánál is ugye lényegesen nagy jobb szerepet kapott az online forgalmazás a tavalyi évben a vírusjárvány hatására, mint korábban, és nyilván ezek a hatások akkor is megmaradnak, és nagyobb erőre kap ez a szegmens, hogyha egyébként már majd ugyanúgy lehet normálisan boltokba járni. Tehát ilyen értelemben minden annak kedvez, hogy ezek az új megoldások is részt kapjanak mind a normál gazdasági életben, és ezáltal a sportéletben is. Értelemszerűen az, hogy ez tényleg így lesz-e, az azon múlik, hogy milyen lesz az üzleti világ, illetve a fogyasztóközönség általi fogadtatása.
Ez érdekes egyébként, hogyha bitcoinnal fizetünk egy futballistáért, akkor a szerződés részleteit egyébként jobban titokban lehetne tartani, hiszen ugye a bitcoin árfolyama is folyamatosan változik, akár erre is hivatkozva lehet, hogy több szerződésbeli pontot erre el lehet majd rejteni, úgymond a nyilvánosság elől. Nem tudom, ez egyáltalán érdeke a kluboknak.
Maga a szerződés az így is úgy is titkos. Tehát igazából ezen nem változtat az, hogy ha a szerződéshez még újabb pontok vagy függelékek tartoznak a bitcoinnal való fizetés miatt. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem nagyon hoz ez változást. Inkább tényleg azt tudom itt elképzelni, hogy a mindennapi forgalomban, tehát gondolok itt nem a klub és klub közötti kapcsolatra, hanem a klub és fogyasztó közötti kapcsolatra, tehát például mondjuk online jegyvásárlás, online merchandising, termékek kereskedelme. Itt például nagyon nagy lehetőséget látok arra, hogy a sportiparban is lényegesen erősebben megjelenjen a bitcoin.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, és ennyi fért a mai sportértékbe. Én köszönöm szépen a figyelmüket, amelyre jövő héten is számítok, hétfőn a 17 órai hírek után. További szép estét, jó rádiózást kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.